Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség, azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való szent evangéliumból, amikor megparancsolta Jézus a keresztséget. És hozzájuk menvé Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak, Jézusi parancsnak engedelmeskedve kereszteljük meg ezt a kisgyermeket. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelki ismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak? Ha így van, hangos szóval feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről, majd egykoron ő maga önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek, most tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről. Ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitvallást így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, teremtő és gondviselő Isten, hogy jó vagy. Magad vagy a szeretet. Köszönjük, hogy jóságod és irántunk való szereteted az, hogy örök időknek előtte eldöntötted, hogy ez a kislány egyszer legyen. Köszönjük, hogy a te akaratodból van. Köszönjük azt a végtelen bizalmat, amivel az ő kis életét a szüleire, keresztszüleire, családjára bíztad. Áldunk érette, Urunk. Köszönjük, hogy úgy gondolhatunk rá és az előtte való életútra, hogy ígéretet is adtál a te bizalmas szereteted mellé, hogy vele leszel minden nap, az ő világa a világ végezetéig. Köszönjük, hogy ha te velünk vagy, akkor velünk van az irgalom, a bocsánat, az erő és a szeretet, aki te vagy. Ajándékozz meg őt sokféle gazdagsággal, hogy életébe gyönyörködhessenek azok, akiknek adtad, és örülj neki te magad, mint egyszer az ő szívében is tudatosan vállalva újjászületett gyermeked. Áld meg, amit most cselekszünk, amikor a te parancsodra, Urunk, megkereszteljük őt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Keresztneve?
Csenge Blanka.
Csenge Blanka. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig cselekedje meg, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Monika, adod neki. Az ige meghallására készülve, testvérek, keressük ki és énekeljük 338. számú dicséretünket, annak mind a négy versét. 338. számú dicséretünk így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Mózes első könyve harmadik részéből, annak az első 13 versét. Tekintettel a hosszabb ige szakaszra ülve hallgassuk Isten igéjét. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből és evett, és adott vele lévő férjének is, és az is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet akasztottak azért össze, és körül kötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondané ki, hol vagy? És ő így válaszolt, szavadat hallottam a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Ezt mondta az Isten, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig így válaszolt, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szent Háromság vasárnapján dicsőítünk mindenség Ura és mindenség Teremtője. Őszinte hálaadással vagyunk előtted élő Isten. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy Te, aki betöltesz minden helyet, és mindenütt lakozol, ígéreted szerint itt is itt vagy velünk. Ígéd és lelked által szólsz és munkálkodsz közöttünk és bennünk. Imádságunk bizalommal fordul feléd, és kéri, bocsánatodat bűneinkre, Jézus nevében kérünk. Kérjük áldásodat az életünkre és szeretteinkre, és mai Isten tiszteletünkre. Kérünk, szólt közöttünk igédet erővel és hatalommal, hogy életnek beszéde lehessen az mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, Isten. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. 151. számú dicséretünk így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Ószövetségből, Mózes első könyve 3. részéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset újólag. Szólította az Úristen az embert, és ezt mondta neki, hol vagy? Foglaljunk helyet. A hívő emberek időnként kérdezik az Istent, talán kétségek, próbák között, terhek alatt, testi, lelki kínok szorításában, betegségben vagy szenvedésben, hol vagy Uram? Hol vagy Uram? Miért nem jössz? Miért nem figyelsz rám? Miért nem könyörülsz rajtam? Hol vagy, Uram? Az Istenben nem hívő emberek is megfogalmazzák a részükről szinte csak költői kérdést, szomorúan hitetlenségüket, mint egy igazolandó is. Hol az Isten? Ha van, hol van? Hol van az Isten? És aztán csendes rezignációval úgy lélekben intenek, persze, hogy sehol, hiszen nincs is. Mert ha lenne, akkor meghallgatott volna. De kedves testvérek, nem csak a hívő ember szokta időnként élete keserű pillanataiban, teherhordozásaiban föltenni csendbe szóval vagy szó nélkül a kérdést, hogy hol az Isten, hol vagy Istenem? És nem csak a hitetlen ember szívében fordul meg élete egy-egy pillanatában, hogy ha volna Isten, hol van, most kéne? Hanem van úgy, hogy fordítva történik a dolog, és nem az ember kérdezi az Istent, hogy hol vagy, hanem Isten kérdezi meg az embertől, hol vagy. Olvasott igénk egy ilyen kérdés, amit Isten tett föl Ádámnak, lefordítva az ő neve, hogy Ádám, azt jelenti magyar nyelven, hogy ember. Ő kérdezte meg az embert, amikor az első ember hallgatott a kísértőre, megvonta a bizalmát Istentől, szembefordult vele, és inkább hallgatott a kísértőre, és Isten tiltó parancsa ellenére evett arról a fáról, annak gyümölcséből, amelytől Isten távol akarta tartani. Isten azt is megmondta, hogy amelyik napon eszel belőle, meghalsz. Kedves testvérek, olyan elgondolkoztató az, hogy ez volt az első bűn a bibliai leírás szerint, amit az ember elkövetett, és rögtön utána két új dologgal találkozott az önmaga életét, lelkét illetően. Azt olvastuk, hogy félni kezdett, ezt az érzést addig nem ismerte. Félni kezdett. Az, hogy van félelem bennünk, ez összefügg az első bűnnel, magával a bűnnel. A másik is nagyon fontos, amit leír az ige, hogy mi történt az első bűn elkövetése után, elkezdett rejtőzködni az ember. És ma nem ezekről kívánok beszélni, csak érintem őket, de két alapvető dolog, ami meghatározza az embert. A félelem és a különböző módokon való rejtőzködés Isten és egymás elől. Nagyon egyszerűen ma talán úgy mondanánk, hogy mi is történt az első bűnesetet követően az emberrel, és ezt válaszolhatjuk, hogy elidegenedett a szíve Istentől, és ettől kezdve kezdett félni és rejtőzködni. Elidegenedett a szíve Istentől. Ádám, hol vagy? Nem azért kérdezte meg az Isten, mert nem tudta. Isten tökéletesen és tévedhetetlenül tudja, hogy hol van az ember. Hanem azért kérdezte meg Isten, mert Ádám nem tudta, hogy hova került. Azért kérdez az Isten időnként bennünket, hogy hol vagy, mert az Isten tudja, hogy mibe került az életem, hogy hol tart most, hogy miben élek, de én nem tudom. Én nem tudom. Én nem veszem komolyan. Én nem akarok szembesülni vele. Ez a kérdés először ezt jelenti, hogy tudod, hogy hova jutottál? Ádám csak annyit érzett, hogy fél, és bújnia kell immáron Isten elől, akivel minden nap együtt volt. Mi történt benne? Új érzéssel találkozott. Új érzésekkel találkozott. A félelem és a rejtőzködés érzésével. Isten tudta, hogy hol van Ádám. Ádám nem tudta, hogy hova került. Mint hogy az ember nem tudja, hogy mi lesz vele, amikor vétkezik, bűnt követ el. Ezért van, hogy Isten időnként megszólítja. Hadd tegyem most hozzá. Tudod, hogy hol tartasz? Kérdezi. Tudod, hogy hol vagy? Tudod, hogy miben élsz? Tudod, miért? Ádám, hol vagy? Kedves testvérek, amikor megvonja az ember a bizalmát Istentől, és szembefordul vele, attól kezdve az ember igazán nem is tudja. Nem tudja. Ezért kérdezi Isten, hogy gondolkozz el, hogy állj meg. Nem bokor mögé rejtekezve terveztem az életedet. Nem félelmek közt élve terveztem az életedet. Hol vagy? Kedves testvérek, amikor megvonjuk a bizalmunkat Istentől és szembefordulunk vele, annak mindig ez lesz a következmény, hogy félni fogunk és bújni fogunk. Félni fogunk és rejtőzködünk. Hol vagy? Ezzel a kérdéssel Isten figyelmeztetni akarta, ébreszteni akarta, szembesíteni akarta az első emberpárt, hogy értsék, lássák meg, nézzenek szembe vele, hogy hova jutottak a bűnük következtében. Idegen lett számukra az Isten. Minden bűn idegeníti az Istent a számunkra. Idegenné lett számukra az Isten. Mert testvérek, a bűn elidegeníti az ember szívét Istentől. Nem a tudomány, nem az ismeret, nem az ész, nem az okosság, azok nem teszik idegenné az Istent. Óriási tévedés. A világ valahaért legnagyobb gondolkodói istenhitig jutnak. A bűn idegeníti el az ember szívét Istentől. Nem a tudása. A bűn. Hol vagy? Kérdezi Isten. És akkor csendbe gondoljuk egy kicsit végig magunkra nézve. Tényleg, hol vagyok? Ott van az életem, ahova terveztem? Ott van az életem, ahogy elgondoltam? Oda értem? Egy házas párt szólít meg az Isten. Mint házas pár, hol vagytok? Hol vagytok? Hol vagy vasárnaponként? Jól érzed-e magad a kétségeiddel? Hol vagy? Amikor fölmész az internetre, hol vagy? Hol vagy? Kedves testvérek, a Biblia megfogalmazása szerint Ádám azzal, hogy elkövette Évával egyetemben az első bűnt, elveszett állapotba került. Elveszett állapotba, és mindjárt elmondom, hogy milyen az elveszett állapot. Most annak kéne bekövetkeznie, hogy Ádám, akit megszólít az Isten, aki már fél és rejtőzik előle, pedig szeretett kapcsolatban voltak, teljes bizalmi kapcsolatban, minden nap együtt, biztonságba, védelembe és boldogságba, most legalább megáll Ádám, és annyit mond, hogy Uram, bűnben vagyok, elrontottam. Bocsáss meg. Bocsáss meg. Most Ádámnak kéne kiáltani, hogy hol vagy, Uram? Szeretném elmondani, hogy hova jutottam, hogy bocsáss meg nekem. De a bűnnek nem ez a természete. A bűn természete az, hogy Ádám menekül Isten elől, és viszi magával elkövetett bűne minden roskasztó terhét, s lesz belőle félelem és rejtőzködés. Kedves testvérek, azt is nyilvánvalóvá teszi ez az ős bűnnel, az első bűnnel való találkozás, bibliai képes beszédben való elmondása, hogy az ember bár elveszett állapotba került a bűn miatt, soha nem fogja keresni az Istent. Soha. Senki. A bűnös nem megy Istenhez a bűnével. Ilyenek vagyunk. Eszünk ágába sincs. Kedves testvérek, nincs a Bibliában leírás. Nem tudunk róla, hogy valaha volt-e olyan ember, aki a bűnével Istenhez szaladt. Úgy történik, hogy Isten szalad a bűnös után, hogy ne maradjon az elveszett állapotában. És soha nem fordítva. Ádám nem indul a bűne elkövetése után Istenhez. Nem kérdezi, hogy hol vagy, Uram, hanem fordítva van. Isten kérdezi, hol vagy Ádám, hol vagy ember, hova jutottál?
Isten keresi először mindig a bűnös embert, és soha nincs fordítva. Ha tehát nem keresed, a bűneiddel nem keresed, az azt jelenti, bocsánat, nem tudok rá jobb kifejezést most, ez a normál bűnös emberi állapot. De ez az elveszett állapot a Biblia szerint. Ha az ember nem megy Istenhez, akkor Isten elindul az emberhez. Az emberek elkövetik a bűnt, elkövetjük a bűnt, de felismerni azt, hogy én követtem el, és érezni a bűnt bűnnek, ezt nem tudjuk. Ez nekünk nem megy. Testvérek, magunktól nincs bennünk szégyen a bűneinkre, de mindig van magyarázat, felelősségkeresés, felmentés, bármi. Nincs bennünk szégyen a bűneink miatt. Nem szokott pirulni az ember orcája a mocskos gondolatai, az aljas tettei miatt. Nem szokott pirulni az orcája. És nincs bennünk bűnbánat sem a Biblia szerint. Melyikünknek fáj, hogy elkövettem valamit? Hogy ártottam valakinek? Hogy megbántottam valakit? Kinek fáj? És nincs bennünk tisztaság iránti vágy, nincs bennünk igazság iránti vágy. Nincs bennünk, és ha mégis van, azt mondja az Isten igéje, az már Isten ajándéka és kegyelem. Mert a mi szívünk elidegenedett Istentől, szembefordult vele, lázad ellene és szakít vele. Halálos és bénító állapot ez, testvérek. De Isten elindul, olyan szép ez a képes beszéd, hűvös alkonyatról, alkonyatkor és keresi Ádámot. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egész nap várt az Isten. Egész nap. Várt egész alkonyatig. Hűvös alkonyatkor elindult Isten. Hol vagy, Ádám? Egész nap várt. Mert nagy kegyelmű és türelmes az Isten. És milyen nagy kegyelem és türelem, hogy legalább a nap végén, alkonyatkor, mielőtt lemenne egészen a nap, elindul a bűnös gyermeke után. Mert szereti. Ádám egész nap gondolkozhatott a vétkén. Beszélgethetett Évával a vétkükről. Ennek a vége az lett, hogy féltek és elbújtak. Mióta vár az Isten tőled is őszinte bűnbánatot? Eljött a hűvös alkonyat. Lehet, hogy életed vége felé tartasz. Alkonyodik már. Mióta vár? És hűvös alkonyatkor Isten elindult Ádám után. Hol vagy? Hol vagy, ember? Lassan lejár a nap. Hol vagy? Ugye téged se siettetett soha az Isten, hogy bánd meg a vétkeidet? Ugye nem sürgetett? Csak várt. Egész hűvös alkonyatig. Várt. De ő nem akarja a bűnös ember halálát, mert szereti, bűnösen is az övé. És megy utána. Isten kérdése önvizsgálatra sarkal. És ilyen egyszerű a válasz. Hol van Ádám? Éppen ott, ahova saját magát juttatta. Minnyájan pont ott vagyunk. Ahova magunkat juttattuk. Kedves testvérek, ha van valami, amit nagyon nehéz belátni az embernek, az éppen ez. Hogy magam juttattam ide magam. Ugye ismerjük a nótát, hogy mások vittek rossz utakra engem. Nem az én hibám. Mások vittek. Nem Isten igéje, nem erre tanít bennünket. Ádám soha nem ismerte el, hogy az az ő vétke, amit elkövetett. Ki tiltotta meg neki, hogy egyen a gyümölcsből? Ki tiltotta meg neki? Isten figyelmeztette, hogy ne. Kedves testvérek, nagyon nehéz annak a belátása, hogy saját magam juttattam oda magamat, ahol vagyok. Mert a természetünk az, hogy azt mondjuk, hogy a feleségem miatt jutottam oda. A férjem miatt jutottam oda. A pechem miatt jutottam oda. Emberek miatt jutottam oda. Csak Isten igéje nem ezt tanítja. Ugye milyen nehéz belátni? Ádám se tudta. Kedves testvérek, az én bűnöm az én tulajdonom. Ha van valami, ami igazán az enyém és én vagyok, az a bűnöm. A bűneinket nem kapjuk. Nem véletlen műve. Nem csak úgy rám ragad, vagy rám nő. Az én bűnöm nem másnak a vétke. Ez a sajátom, ezt én termem. Mert minden bűn eredete, amit elkövetek, bennem van. Nem abban, aki rálép a lábomra, hanem bennem, akinek káromkodás jön ezután ki a száján. Az azt jelenti, hogy ott van bennem a mocsok. Hát elég, ha rálépnek a lábamra. És ki is jön? Kedves testvérek, nagyon nehéz belátni, talán a legnehezebb. Ádám bűne nem Évában van, és még csak nem is a kígyóban. Ugyan Ádám azt mondja, hogy Éva adott nekem. Éva azt mondja, a kígyó csábított el. Ugyanis ezt profi módon csináljuk. Az én életem azért olyan rossz, mert te vagy rossz, aki mellettem vagy. Én azért buktam el, mert te elcsábítottál. Én azért hazudtam, mert az élet ezt a kényszert kihozta belőlem. Szóval az én bűnöm Éva bűne a kígyó bűne. Isten meg azt mondja, hogy a te bűnöd a tiéd, belőled sarjad. Ádám, drága Ádámok, a bűn forrása nem Évánkban van, hanem magunkban. Drága Évák, a bűn forrása nem Ádámban van, hanem bennetek. A bűneim oka bennem van. Rossz helyen keresi, és örökre eltéveszti, aki másban keresi a saját bűnei okát. A bűneim az én tulajdonom, az én sajátom, belőlem sarjad ki mind. Emlékeztek rá, Jézus egyszer azt mondta a gazdag ifjúnak, senki sem jó, csak a mennyei atya egyedül. Te gazdag ifjú, nehogy azt hidd, hogy te jó vagy. De nem szeretjük ezt hallgatni. Isten a kérdésével szembesíteni akarja Ádámot. Nézd csak, hol vagy, nézd, hova jutottál. Ádám most ott van, ahova önfejűen önmagát juttatta. Önfejűen önmagát juttatta. Szakított Istennel, fellázott ellene, elidegenedett tőle. Bűnteherrel, bűntudat, bűnbánat nélkül él. Ezért fél és rejtőzködik. És akkor elindul utána a kegyelmes Isten, mert ilyen az Isten. És nem korholja, nem bántja, hanem csak kérdezi. Szembenéztél, Ádám, te már azzal, hogy hol vagy? A kérdésben ott van az is, hogy bár elveszett vagy, Ádám, de én nem akarom, hogy elveszél. Nem akarom. Kedves testvérek, azzal, hogy elrejtjük a bűnünket a lelki ismeretünk elől, mert ezt a játékot is szeretjük játszani, hogy a bűnünket a saját lelki ismeretünk elől is elrejtjük, azt gondolva, hogy akkor Isten elől is el van rejtve. Nincs. Nincs elrejtve. Isten szerető szívébe láthatunk itt bele, amikor azt kérdezi, hol vagy? Rosszul döntöttél, de én nem akarom, hogy elvesz. Amióta ebbe a templomba is jársz, nem más történik, mint az, amit Jézus példázatokban mondott el, hogy elveszett a bárány, és a jó pásztor elindult és kereste. Elgurult a drakma, és a háziasszony elindult és kereste. Elveszett egy fiú, és az atya szeretete kereste, hogy mind visszataláljon a gazdához, Istenhez. Mert bizony mi magunktól soha nem keressük az Istent. Egyikünk sem. De Isten keres bennünket. Olyan az Isten, ami szerető édesatyánk, aki az ige szerint a tenger széléről is összegyűjt, elmegy értünk a pokol kapujáig is, tehetetlenségünkben, hitetlenségünkben, bűnbánat nélküliségünkben, ima nélküli életünk napjaiban, súlyos bűnökben élve is ő keres. Mert nem akarja, hogy elveszünk. Milyen egyszerű lett volna Ádámnak annyit mondani, hogy hol vagy? Uram, ettem arról, amit tiltottál. Bocsáss meg. Nem tudja kimondani. Nem tudja kimondani. Ott áll végre az Isten előtt, és most meghajthatná a fejét, és azt mondhatná, Atyám, vétkeztem ellened. Bocsáss meg. És nem tudja kimondani. Ugye milyen nehéz kimondani? Ezért történik az a csoda, amit a Zsoltárok könyve így ír, és akkor lehajtotta Isten az eget, és leszállt. Elindult utánunk az egeken Jézus. Eljött Jézus, és miután mi ajtócsapogató emberek vagyunk, becsapjuk az ajtónkat Isten mögött is, a másik ember mögött is, ehhez nagyon értünk, eljött Jézus, hogy kinyissa az ajtót. Ezért mondja magáról, hogy én vagyok az út. Én vagyok a kapu. Én vagyok az ajtó. Gyönyörű a kép, lehajtotta Isten az eget, és leszállt Jézusban. És amit becsapott az ember maga mögött, hogy nesze Isten, azt kinyitotta. Jézusban Isten utánunk jött. És elhozta a jó hírt. Szeret téged az Isten. Hitetlenül is. Bűneidben élve is. Elidegenedve tőle is. Szeret. Ahhoz, hogy ezt meglásd, ahhoz, hogy ezt belásd, hogy miként szeret az Isten és mennyire, azt egyetlen egy helyen fogod meglátni és megérteni. A Golgota keresztje alatt, csendben megállva. Ne loholj el mellette. Ne nyugtasson meg, hogy a nyakadban van egy lánc, amelyiken egy kereszt van. Állj meg a kereszt alatt egyszer. Ott meg fogod érteni, hogy tényleg van Isten. Tényleg szeret az Isten. Úgy, ahogy vagyok. Pont úgy szeret, ahogy vagyok. Azért kell a kereszt alá állni, testvérek, mert ott Jézuson meglátod a bűneidet. Soha sehol nem látjuk meg a bűneinket. Soha sehol nem lesz igazán a miénk, mint ott, ahol Jézus elveszi tőlünk, hogy szabaddá tegyem. Ez kizárólag a Golgota keresztje alatt van. Állj meg már egyszer, és nézd meg, meglátod, Jézus magára vette a te szennyes ruhádat. Ennyire szeret, magamra vettem, és egyúttal az Isten ítéletét is magamra vettem a bűneid miatt. Nincs többé rajtad. Magamra vettem. Mindent megbocsátott neked az Isten. Semmit nem kér cserébe. Nem is tudnánk adni neki semmit. Csak ennyit, hogy hiszed, hiszed. És ha ki tudod majd mondani, akkor csendben gondold végig az életedet, és mondd el annak, akiben hiszel. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak hívj. Fogadj vissza magadhoz. És át fogod élni, hogy vár atyád szerelme, vár rád vígasza, és hogy visszafogadott. Visszafogadott, és a fia vagy. Gyertek, adjunk érte hálát. Bocsáss meg, hogy olyan felületesen ismergetjük önmagunkat is. Bocsáss meg, hogy annyira nem ismerjük a vétkeinket sem. Annyira nem tudunk szembesülni azzal, hogy mit jelent, hogy elhagytunk téged, elidegenedtünk tőled. Azzal, hogy félelmeink, bujkálásaink mögött a veled való szakítás valósága van.
Köszönjük, Istenünk, hogy te nem szakítottál velünk. És ugye mi becsaptuk mögötted az ajtót, de Jézusban kinyitottad. És ha az Éden kertjében nem, hát akkor a Golgota keresztjén igen. Ennél mélyebbre jönni utánunk nem lehetett. Hiszen magadra vetted minden bűnünket. Nem fogjuk soha megérteni, hogy miért, hogyan, csak azt, hogy tudjuk, hogy mert szeretsz. Hadd köszönjük meg neked most, Jézus. És engedd meg, hogy legyen olyan csendes idő az életünkben, amikor kicsit félrevonulhatunk, és végig gondolhatjuk, amit te mondtál, rólunk is, nekünk is, hogy életünk legyen, amit te elkészítettél már. Dicsőség neked érette. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Szerdán 7:30 kóruspróba van, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön délután az összefont záró hittanos alkalmat tartjuk meg, pénteken az összevont közös ifjúsági csoportok, a 4 ifjúsági csoport záró alkalmát tartjuk meg, majd vasárnap délelőtt 10 órakor van istentisztelet, és ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk. Jelentem, hogy a Reán következő vasárnap, este 6 órakor itt a templomban, kórusunk évadzáró koncertje lesz. 40 esztendeje szolgál ebben az új időszakban a kórusunk, hiszen több időszaka volt a kórusunk életének, ezért ez egy ünnepi alkalom is lesz. Múlt héten is említettem, most ismét elmondom, becsüljük meg az ő hűséges szolgálataikat, a heti 2-szer 2 órás próbájukat, amikor nem otthon vannak, mint hogy mi szaladhatunk haza, hanem itt vannak a gyülekezetben, családjuk van, férjük, feleségük, gyerekeik, és ezt az időt odaszánják azért, hogy utána dicsőíthessék az Istent. Becsüljük meg őket azzal is, hogy eljövünk. Jeleztem ezt is az elmúlt héten, hogy ez a templom általában zsúfolásig megtelik, itt 500 ember tudunk leültetni. A gondom az, hogy nem a gyülekezetünk tagjaival. Vannak olyanok, akik jönnek a gyülekezetből, de annyi olyan híre van a kórusunknak egyébként egész Budapesten meg az országban, hogy egészen különös helyekről jönnek ide az emberek. Fura, hogy akiké, azok nem akarnak föltétlenül itt lenni. Hát hadd biztassalak bennőtöket, ha ők ennyire szeretnek minket, az Úristent, akkor szeressük mi is őket, jelenlétünkkel is kifejezve ezt. Jelentem, hogy júliustól szeptember közepéig az Isten tiszteleteink rövidített liturgiával fognak zajlani. A hivatali idő szerdán és csütörtökön 9-től 12-ig lesz, ugyanebben az időben, de természetesen, amikor itt alkalmak vannak, vagy telefonon, interneten elérhetők vagyunk, és előzetes egyeztetés után másnapokon is lehet velünk találkozni.
Hadd mondjam el, hogy ennek milyen gyakorlati oka van. A nyáron például, ezen a nyáron két egyhetes lelkészkonferenciára megyünk, míg júliusban, augusztusban 4 ifjúsági és hittanos egyhetes tábor tartunk, és hát szeretnénk a beosztott lelkész úrral 2-2 hétre mi is elmenni szabadságra. Bár az egyházi törvény szerint egy hónapra mehetnénk, de ez még sose sikerült egyikünknek se, de 2 hétre mindenképpen szeretnénk, úgyhogy köszönjük, ha megértéssel hordozzátok mindezt. Két anyagi dolgot is meg kell, hogy jegyezzek. Az első, hogy sokan ebben az évben még nem rendezték egyházfenntartó járulék befizetésüket, kérjük, pótolják. Az egyházak teljesen önállóan működnek anyagilag, a saját bevételeikből élnek. Nincs más bevételünk, az van, amit a híveink önként adnak. Persejbe, egyházfenntartói járulékba, vagy önkéntes adományba. Akik úgy érzik, hogy az a munka, amit itt folytatunk gyerekek, ifjak, vének között, házassággondozás, beteggondozás, családlátogatás, sitoktatás és sok minden más hasznos és jó dolog, segítség, hogy ezeket a munkákat meg tudjuk valósítani. Köszönjük előre is a segítséget. Végül pedig ne feledkezzünk el a pünkösdi borítékos hála áldozatról sem. Előre is köszönjük. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a magyar himnusz éneklése előtt. 462. számú dicséretünknek énekeljük az első versét, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.